Folytatódik a zenén, a vendégünk továbbra is süt, mint most országos főállatorvos. A kezemben nyomták most egy friss információt, miszerint Németországban azonosították, a H5N1-es haltípusról van szó. Ugye három vadmadarat vizsgáltak, vagy összesen azt hiszem ötöt. Na most, ha jól tudom, azért Magyarországon is vadmadarakban, korábban is előfordult már egy-egy példányban, de hát ugye ettől még nem szoktak megijedni azért a hatóságok. Igazából akkor van baj, hogyha ha állattelepen is felfedik ezt a betegséget.
Azért ebben is egy kronológiát kell végignéznünk. Ha megnézzük azt a területet, amelyik a madárinfluenzát jelent, akkor valóban a 70-es években is találtak magas patogenitású madárinfluenza vírust. Most annyiban más a helyzet, hogyha a napjainkra jutunk vissza, és mondjuk az elmúlt két évre, hogy egy olyan H5N1-es vírussal próbál a világ küzdeni, amelyik sajnos távol-keleten embereknek az életét követeli. H5N1-es vírus és magas patogenitású vírus között jelentős különbségek lehetnek. Ez a magas patogenitás, hogy beszéltünk róla, ez kifejezetten a madárra van megállapítva, és nem magára az emberre. Ennek ellenére most ez egy olyan variációja, ahogy említettem az előbb is, hogy most már 100 ember a nagyvilágban, aki életét kioltotta ez a vírus. Tehát ebből a szempontból ez egy kicsit más. És így, annak ellenére, hogy hál' Istennek Európában még csak megbetegedés sem volt, nemhogy haláleset, ennek ellenére odafigyelünk a vadmadár esetekre is. Az eljárásrend természetesen más. Abban az esetben, hogyha házi szárnyasokban találjuk meg, akkor jönnek azok az intézkedések, amit már ma én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól ismer, azoknak a zónáknak a kijelölése, amiben a fogékony állatoknak a számát jelentősen csökkenteni kell, ami azt jelenti, hogy szinte a nullára a házi kedvencek kivételével. Tehát ebből a szempontból a vadmadárt azért más, mert nem lehet azt mondani, hogy akkor most azon a területen a házi szárnyasokat elimináljuk. Más maga járványtani szempontból is. Ha házi madárban találjuk, akkor értelem szerint ez azt jelenti, hogy ott sűrűn tartott állatok, ebben az esetben is több ezer pulykát tartottak együtt Lengyelországban, és természetesen jóval nagyobb a vírus ürítés mennyisége is. Tehát ezért kell a körülötte lévő zónában a lévő fogékony állatokat kiirtani. Még hogyha vadmadárban egy-kettőben találunk, az azt jelenti, hogy a vírus ott van, viszont nem olyan mértékben üríti, hogy még nagyobb területeket fertőzzön meg.
A héten elkezdődött az egész szezonban tartó akciójuk. Azt hallhattuk előtte, hogy a fagylalt jégkrém, ásványvíz üdítők, illetve a hűtők alaposabb vizsgálata kezdődött meg hétfőn, és hát természetesen tart a húsáruk vizsgálata, amely tavasszal volt annak igazán nagy szezonja. Na most egy hét eltelt, volt már valami fogás, vagy szabálytalanság?
Ami egy szerencsés dolog, hogy olyan kirívó eset, amelyik felkeltette volna a kollégáknak azon gyanúját, hogy e mögött még nagyobb mennyiségben lehet találni, nem megfelelőséget nem volt. Ez az nem történt olyan jelentés a megyékből. Valóban egy nagyon hosszú időszakot fogunk átfogni. Hétfőtől kezdődően egészen augusztus 24-ig fognak a kollégák célzott vizsgálatokat végezni. Hangsúlyoznom kell most is, hogy ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezt vizsgálják a kollégák, hanem a mindennapi rutin munkájuk mellett erre biztos, hogy koncentrálnak akkor, amikor egy-egy élelmiszerlánc elemet vizsgálnak. Azért is használtam ezt a szót, hogy élelmiszerlánc elem, mert ahogy már az elmúlt két célellenőrzésnél is a gyakorlatunknak része volt, nem kizárólag az élelmiszert nézzük. Biztonságos élelmiszert csak úgy lehet előállítani, hogyha az előtte lévő pontokban is, így az állattartó telepen, a takarmány előállításban, a növénytermesztésben is megfelelő biztonságot tudunk elérni. Most is így építettük fel, sőt, kiegészítettük olyan pont, és olyan elemekkel is, amelyek nem csak már magára az emberre, hanem az embernek a kedvencére, és így a kedvelésből tartott állatokra is vonatkoznak. Emlékezzünk vissza, itt az elmúlt időszakban Pest megyében is volt egy olyan állateledelbolt, amely még igaz, hogy nem esett bele a célellenőrzés időszakába, de mégiscsak azt mutatta, hogy a kedvenceinknek lévő állatokra koncentrálunk, és mégis a háttérben felmerült a gyanú, hogy olyan élelmiszer előállítása történt meg, amelynek nem lett volna lehetősége ott előállítódni. Magát az élelmiszerláncnak is, hogyha az egyes elemeit nézzük, akkor ebből a szempontból a friss zöldséggyümölcs ilyenkor rendkívül fontos, és a kollégák nagyon nagy erővel vizsgálódnak az ott lévő szermaradványokra, nagy figyelmet fordítanak, hogy abból az országból érkezette, amelyet jelölnek azon a terméken. Valóban nagy figyelem kell ahhoz is, hogy azokat a termékeket, amelyek a szomjunkat oltják, így a sörök, borok, borból is mindig más területet próbálunk még nagyobb szemlélettel nézni. Most kifejezetten a drágább árfekvésű borokra koncentrálnak a kollégák. kollégáink. Ha az élelmiszerláncnak, az élelmiszer állati eredetű alapanyagait nézzük, akkor most a vizsgálatokat ott indítjuk el, hogy állattartó telep, különös figyelmet fordítunk a szarvasmarha tartó telepekre, ott azoknak a betegségeknek a dokumentációjára, amelyek emberről állatra terjedhetnek, az egyedi azonosítására az állatoknak, hogy a belekészült termékben a nyomon követhetőség meglegyen. Ezt követően, ahogy megyünk a vágóhídra és a feldolgozó üzemben, ott pedig egy új információt szeretnénk felhasználni, amit úgy hívunk, hogy élelmiszerlánc információ, azaz összetesszük azokat a kis elemeket, amelyekből az egész tevékenységre következtethetünk. A fekete gazdaságról nagyon sokszor beszéltünk. A fekete gazdaságnak van egy nagyon speciális ága, ami nem azt jelenti, hogy illegális helyen történne az élelmiszer előállítás, hanem igenis engedélyezett helyen, csak nem az engedélybe foglalt kapacitásnak megfelelően, hanem jóval azt meghaladó mennyiséget. Ez bárki számára egyértelműen látszik, hogyha nem 5 kiló hús dolgoz fel az asztalán, hanem 30 kilót, akkor valószínűséggel a konyhája nem lesz alkalmas arra, hogy ezt meg lehessen tenni. Ugyanígy van ez az üzem. Mérettel. És ha a hatóságunk azt mondta, hogy 20 tonnát lehet abban feldolgozni hetente, akkor ott a 40 tonna nem fér el, kevés a hűtőkacitáshoz, nem megfelelőek a terek a munkához, tehát értelem szerint erre is most nagyobb figyelmet próbálunk fordítani, és ez óhatatlanul annak is egy nagyon fontos eszköz, hogy a fekete gazdaságnak ezt a szürke részét is megpróbáljuk visszaszorítani.
Kicsit azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyeket említett, hogy a mindennapi munka mellett végeznek a kollégái, és ami nyilvánvalóan a fogyasztókat leginkább érinti, főleg ilyenkor nyáron. Például a fagyi jégkrém esetében mit vizsgálnak? Most nézzük egy kicsit a fogyasztó szemszögéből, meg annak a szemszögéből, aki árusítja ezeket. Gondolom a cél az, tehát ne legyen probléma leginkább, nem feltétlenül az, hogy most mindenki arról attól rettegjen, hogy büntetést kell fizetnie.
Nem is a büntetés a cél. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a figyelemfelkeltésnek sokkal fontosabb szerepe van. Úgy a fogyasztó számára, mint ahogy annak, aki ezt a terméket előállítja vagy forgalmazza. Nem hiszem, hogy az a megkülönböztetés vezetne eredményre, hogy kit mennyire tudunk megbírságolni. Ez egy fontos paraméter, de nem az alapvető cél. Az alapvető célban azt szeretnénk, hogyha a fogyasztó bemegy a boltba, tudatosan tudjon vásárolni. Ahogy a húsvéti célellenőrzést egy élelmiszer akadémiát elindítunk, bár akkor nagyon alacsony volt az érdeklődés, most megint csak úgy tűnik, hogy az élelmiszer akadémiának az akkor összeállított anyagát frissítve a nyári lehetőségekkel egy speciális képzést tartunk. Ennek két héten belül meg lesz az első alkalma, amikor meginvitáljuk azokat az érdeklődőket, akik egy elérhetőséget küldtek az élelmiszerinfo@oai.hu e-mail címre, és őnekik átadjuk azt az információt, amely például, hogyha mi vásárlóként bemegyünk egy boltban, és kinyitjuk azt a pultot, ahonnan kiveszünk a jégkrémet, akkor hogyha annak a csomagolásában, tehát ez egy olyan, aminek át tudjuk tapintani, a csomagolásában azt látjuk, és azt tapintjuk, hogy ott jégkristályok vannak, nagyobb összeálló jégtömbök vannak, akkor az azt jelzi, hogy a hűtőlánc valamikor megszakadhatott, felengedett ez a termék, és utána ismételten visszafagyasztották. Tehát ez valamilyen úton módon, de nem úgy tárolták, mint ahogy ez szükséges, és az elvárható lenne. Ha deformálódott, ez is egyértelműen azt jelzi, hogy magasabb volt a hőmérséklete, mint ami a terméknek szükséges, ezáltal ott folyamatok indulhattak el a baktériumok szaporodása szempontjából. Ha megnézzük a klasszikus fagylaltnak az árusítását, ott általában az jelenti a problémát, hogyha nem megfelelő módon, megfelelő időben mérik ki azt a terméket, hanem a régire ráteszik az újat, és aztán majd ez kerül a fogyasztó elé.
Igen, csak ezt nem nagyon biztos, hogy tudjuk ellenőrizni, mert amikor már ott állunk, azért töltsét megkapjuk, akkor azt nem tudjuk, hogy mikor töltötték föl.
Ez így van. Ebből a szempontból mi már vásárlók nehéz helyzetben vagyunk, a hatóság egyszerűbb helyzetben. A fagylalkövben vezetni kell azokat a paramétereket, hogy mikor került oda, mennyi került oda, mennyi került belőle kimérése, tehát itt is a nyomon követhetőségét meg lehet oldani. De azért egy fagylaltosnál is én azt gondolom, hogy lehetőséget biztosít számunkra fogyasztónak, hogy azt nézzük, hogy az a fagylaltos kanál miként van lemosva. Nincs egy koszos ronyba megtörölve, amelyiken ki tudja, mi minden szaporodik. Tehát nagyon sokat láthatunk a higiénés viszonyokból, hogy megkockáztatjuk-e, a fagylalt győz, vagy esetlegesen azt mondjuk, hogy keresünk egy másik fagylaltozót, ahol sokkal higiénikusabban mérik ki a terméket.
Van arra szabály egyébként, hogy ha már fagyi, és ha már kanál, hogy mikor kell azt tisztítani? Tehát mondjuk, ha én veszek egy fagyit, x-féle fagyit, azután a következő előtt meg kell, látnom kell, hogy megmossa a vízben, vagy valamilyen szerkezetben?
Ami a legfontosabb, hogy valóban az a víz, amiben megmossák, az milyen gyakran kerül cserélésre, vagy valóban ott egy folyamatos átáramlása van a víznek, tehát valóban egy tiszta vízben kerül az a fagylaltos kanál lemosásra. A legrosszabb gyakorlat, amit egyértelműen bármelyikünk lát a fagylaltosnál, hogy oda van téve egy kis frottírtörülköző, vagy egy kis rongy, amiben megtörlik azt a kanalat. Attól a pillanattól kezdődően nem a kanállal lesz a problémánk, és nem a vízzel, hanem a rongyhoz, amelyikhez hozzáérintik azt a kanalat. Tehát ilyen helyen lehetőség szerint figyelmeztessük őket, hogy ne tegyék ezt a mi fagylaltunkkal, mossák le a kanalat, és ezt követően adagolják ki.
Ha ránézek a pultra, ahol a fagyik vannak, abból meg tudom, vagy legalábbis, hogy mondjam, tudok veszélyre gyanakodni?
Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mintha valahova vendégségbe megyünk és körülnézünk, nagyon gyorsan fel tudjuk mérni a higiénés szintet.
Jó, világos, de mondjuk a tisztaságból, de mondjuk ha a fagyira ránézek, ott van valami árulkodója, vagy ott verve vagy ott,
nem tudom. Nehezebb helyzetben vagyunk, mert hogyha olyan fagylaltot látunk, amelyik már előteljesen folyik, amelyik esetlegesen fizikai szennyezéssel is a felületet elítve, egészen biztos vagyok benne, hogy mindegyikünk visszafordul és nem fogyasztja el a terméket. Az is egy nagyon szomorú tapasztalat, és az elmúlt időszakban volt rá példa, hogy a tölcsérben találtak rovart, ami azt mutatja, hogy nem megfelelően voltak tárolva a tölcsérek, és sajnos, hogy a fagylalt rákerült, amikor a fogyasztó ezt megette, az alján megtalálta az elhullott rovarokat.
Akkor célszerűen helyen venni fagyit, ahol
lefelé van fordítva a tölcsér, vagy megfelelő tárolóban
vagy van. Na, ezek praktikus dolgok mindenképpen. Eddig még akkor a fagyi fronton nem volt problémád.
Jelen pillanatban még nincs olyan, ami kirívó lett volna.
Jó, hát akkor innen folytatjuk majd praktikus információkkal, majd a hírek után. Vendégünk ebben az órában Süt Miklós, országos főállatorvos.